unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat az Unisex adásában, aminek a főszereplője egy hallgatónk lesz, aki levélben keresett meg bennünket, hogy szeretne bejönni a műsorba, és az ő saját történetéről szeretne beszélni. Azt kérte, hogy ne mondjuk el a nevét, bár egyébként cikkek is jelentek meg róla, meg hogy ennek viszonylag nagy
nyilvánossága
volt annak idején. Ugye ő a művi meddővé tételét kérte férfiként ez a hallgatónk még a rendszerváltás előtt, és ezt nem engedélyezték neki, és ő be is perelte akkor a szocialista államot, viszont közben a műtétet elvégezték, bár a pert elvesztette másodfokon is, hogyha jól emlékszem.
Igen, én is így emlékszem.
Úgyhogy ő erről fog most nekünk mesélni, és ugye ezzel kapcsolatban felmerült több kérdés. Mi is utána olvastunk egy picit annak, hogy is van pontosan a művi meddővé tétel most jelenleg Magyarországon, és ugye hát ez nem csak a nők szempontjából, vagy nem csak a férfiak szempontjából, hanem ugye a nők szempontjából is egy érdekes kérdés, ugyanis Magyarországon, Európán belül Magyarországon az egyik legszigorúbb a művi meddővé tételnek a feltétele, ugyanis nálunk férfiakra és nőkre ugyanez vonatkozik, hogy a 40 évet be kell tölteni, és legalább
három gyerekkel hozzá.
Márpedig ugye azért viszonylag ritka az, hogy három gyereket szeretne valaki, tehát hogy ezt a feltételt, ezt annyira nem látom, hogy ez miért feltétlenül kell. Ugye legalább annyi pro és kontra érv van a művi meddővé tétel mellett, mint ahogy az emberek megosztottak az abortusszal kapcsolatban is. Itt ugye a cikk, amit olvastam, vagy a cikkek, amiket olvastam ebben a témában, azok ide sorolták az esemény utáni tablettát is, amiről ugye már szintén beszéltünk az adásba. Én azért ezt nem látom ide tartozónak, tehát hogy szerintem az, hogy mindenhol becsúszhat egy baki, és hogy azután az ember bevesze egy tablettát, azt én szerintem nem érdemes egy lapon emlegetni mondjuk egy abortusszal, vagy egy meddővé tétellel, tehát hogy ezért szerintem ez nem ugyanaz a súly.
Abszolút nem. Azt nézem egyébként ebben a cikkben, hogy az az anyuka, aki a Deutsche Welle riportjában, mert ugye erről szól a cikk, amit találtunk, elmeséli, hogy szerette volna azt, hogy ne lehessen több gyerekük, ezért el akarta végeztetni ezt a beavatkozást, és hát neki végül nem sikerült, vagy valamiért úgy döntöttek, hogy végül a férje lesz az, aki hát elkötteti magát, és majd egyébként a beszélgetésben is szó lesz erről, hogy Svájcban ez még mindig eléggé gyorsan megoldható, tehát pár hét alatt végig lehet menni a folyamaton, úgyhogy itt végül a férj volt az, aki bevállalta ezt a dolgot, és azt is mondja ez a hölgy, hogy teljesen kiakasztónak tartja azt, hogyha egy nő, nem tudom, kiveteti a lengőbordáját, vagy ide-oda injekciókat szúrnak be, vagy ilyen-olyan műtéti, szépészeti avatkozást foganatosít, akkor az oké, az rendben van, vagy legalábbis nagyobb társadalmi elfogadottsága van a közbeszédben, mint hogyha lehetetlenné szeretné tenni azt, nagy százalékosan lehetetlenné szeretné tenni azt, hogy ismét teherbe kerüljön.
Igen, és ugye ezek az érvek, vagy az ellenérvek, azok általában azzal kapcsolatosak, hogy hát ugye beindul egy bizonyos hormonális változás egy idő után egy nőben is, és hogyha ideje korán dönt erről a műtétről, akkor mondjuk ez a folyamat nem indul be. Tehát egyébként nekem is van olyan ismerősöm, aki nagyon sokáig azt mondta, hogy nem akar gyereket, és valóban aztán valami átkattant. Nyilván ennek lehet egy olyan oka is, hogy megtalálja az ember azt a párt, akivel biztonságban érzi magát, meg tudja kezdeni. Lehet ennek tényleg valamiféle hormonális oka is. Egyébként lehet ennek szerintem egy puszta lelki oka, hogy számot vetek az életemmel, és azon gondolkozom, hogy mégsem akarok így egyedül maradni a végére. Tehát lehet ennek szerintem egy ilyen önös oka is, vagy hát maga a kiinduló ok az lehet ilyen önös. De hogy azért azzal kapcsolatban ezt a törvényt egyébként törvénymódosítást 2014-ben hozták, és azóta van ez a 40 és 3 gyerek kitétel, hogy a TASZ például abszolút ezt úgy gondolja, hogy ez az alapvető önrendelkezési jog ellen megy az, hogy én dönthessek afelől. Tehát, hogy mindenképpen azt kéne, hogy az ember maga dönthessen afelől, hogy szeretné ezt a műtétet, vagy nem. Vannak több cikk is van egyébként ezzel kapcsolatban. Itt van egy 32 éves lány, aki Szlovákiában végeztette el a művi meddővé tételt, mert hogy ennek az olyan prózai oka volt, hogy sokkal kevesebbe került, mint mondjuk Ausztriában, tehát Ausztriában 5-6-szorosa lett volna ez a műtét, és ugye neki is ezt mondták, hogy majd beindul ez a hormonális dolog, ami egyrészt nem történt meg nála, a másik pedig, hogy nem szed fogamzásgátlót, mert hogy azért egy egész életen át fogamzásgátlót szedni, akkor is, hogyha azt mondják, mert most egyébként azt mondják a nőgyógyászok, hogy már sokkal kevesebb a hormon tartalma, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt.
Ez akkor is káros.
Igen. Tehát, hogy ez mindenképpen az, és neki valamilyen egészségügyi indoka is volt rá, hogy ne szedje most már tovább a fogamzásgátlót, úgyhogy ez volt az egyik ok, ami miatt a műtét mellett döntött, és hogy azt érezte, miután ezt a műtétet végrehajtották rajta, hogy megkönnyebbült, hogy úristen lekerült róla ez a teher. Én is úgy vagyok vele, hogy szerintem ne szóljunk bele másnak a dolgába. Én nem csinálnék ilyet, de nem ítélek el senkit, aki ezt megcsinálná.
Nagyon érdekes egyébként ez. Nekem egy férfi ismerősöm mesélte, hogy egy időben gondolkodott ezen, a sterilizáción, és annyiszor kellett visszamennie az orvoshoz, pusztán csak azért, hogy az orvos, szinte csak azért, hogy az orvos még egyszer megkérdezze, hogy komolyan gondolja-e.
Igen, mert egyébként ez is tartalmazza a törvény, hogy ilyenkor még egy év, mire ő ezt eldönti, jelzi, írásban adja, fél év múlva vissza kell menni, megint meg kell erősítenie írásban a szándékát, és utána még fél év.
Igen, mert hogy ez végleges. De nekem azért eszembe jut ilyenkor, hogy annyi minden végleges dolog van, nem? Amiben meg így állambácsi, vagy nem tudom én, az egészségügyi rendszer bácsi, vagy néni, nem feltétlenül akar beleszólni. Tehát mondjuk a tetoválást csináltatok elvileg, az is egy életre szól, nem? De meg ha mit tudom én, szétszórom a magomat országszerte, érted? Hát az is egy életre szól, csak nyilván az ebből adódó mindenféle gondok és komplikációk, az nem feltétlenül fontos az állam számára. Valóban az az érzése az embernek azzal együtt, hogy azt gondolom, hogy ez tényleg egy súlyos döntés, tehát ezt tényleg át kell rendesen gondolni, de valahogy ebben a helyzetben valóban ilyen látványosabban infantilizálva vagyunk. Hogy biztos azért, mert hát nyilván nagyon fontos a népességszaporodás egy nemzetben, egy országban, egy országnak, és hát nyilván ezekkel a szabályokkal is próbálnak biztosra menni, vagy közel úgy biztos.
Kicsit nagyobb súlyúnak gondolom azt a döntést, hogy gyerekem lesz. Tehát, hogy a művi meddővé tételnél nagyobb döntésnek gondolom azt, hogy valakinek gyereke születik, és ahhoz valóban mégsem kell aláírni semmit.
Hát így van neked. Gondolj bele abba, hogy igazából ez a döntés mit jelent? Azt jelenti, hogy tehát hogy a férfi esetében ugye nem tudsz gyermeket nemzeni, a nő esetében meg nem tud megfogadni a gyermek. Kinek ártasz ezzel? Szerintem nagyjából senkinek. Egyáltalán senkinek. Jó, nyilván nem írod tovább a saját mondatodat a nemzet történetében, mármint, hogy nem viszed tovább a nevedet, vagy a nem
hát,
tudom, a DNS-edet,
vagy ilyesmi. Hát, de sokan akarják mondjuk három gyerek után, vagy két, vagy egy gyerek után,
igen,
szóval
hát,
még az is lehet, hogy igen.
Három gyerek alatt elvileg.
Igen,
ezt,
igen.
Tehát, hogy igazából ez egy olyan döntés, aminél így nagyon jól behatárolható, hogy kinek az életére van kihatással. És igazából káros kihatással nincsen. Az persze egy káros kihatás, vagy egy káros következmény, ha az ember utána meggondolja magát, de szerintem aki egy ilyen döntést meghoz, én feltételezem, hogy minimum komolyan vehető indoka van, és hát igazából ugyanakkor meg mindenki maga dönti el, hogy számára mi számít komoly indoknak.
Én is azt gondolom. Most érdekes, hogy voltam, pont tegnap forgattam egy 21. századot az örökbefogadásról, és voltam tegnap egy lánynál, aki örökbeadta a babáját. Neki az a története, hogy nem, mondta, hogy senki nem hiszi el neki körülbelül, de hogy nem jött rá, hogy terhes. Tehát, hogy a 6. hónapig nem jött rá, voltak különféle nőgyógyászati problémái, egy nagyon értelmes lányról van szó egyébként, korábban voltak, és ezért neki nem tűnt föl, hogy nem jön meg a menstruációja, mert hogy ez így természetes volt, pont a Covid alatt történt ez, amikor otthon ült, és hát meghízott, mert sokan meghíztunk akkor, mert hogy ugye az ember többet evett, tehát ugye semmi teljesen problémamentes terhesség volt, nem tűnt föl neki, és akkor a 6. hónapban csinált egy tesztet, mert akkor már érzett magzatmozgást, és akkor gyanús lett neki, hogy itt valami van, és ő abszolút biztos volt benne, hogy nem akarja a babát fölnevelni, de hogy nagyon jó helyet szeretett volna neki, és hát ugye 6. hónapban már nem is volt az abortusz természetesen lehetőség, úgyhogy ez teljesen egyértelmű volt, hogy a nyílt örökbefogadást választotta, ami ugye azt jelenti, hogy ő dönthetett afelől, hogy milyen szülőkhöz, kikhez kerül pontosan a babája, és ezt most csak azért meséltem el, mert felmerült vele az a kérdés, amin én is elég erősen elgondolkoztam, hogy persze megosztottak az emberek az abortusszal kapcsolatban, megosztottak a művi meddővététellel kapcsolatban is, vannak pro és kontra érvek, viszont az, aki megszüli a babáját, és mondjuk csecsemőként örökbeadja és lemond róla, azt beszéltük ezzel a lányjal, hogy talán azt érinti a legerősebb társadalmi kritika. Mert azt nem tudja az ember feldolgozni, hogy lemondasz róla, hogy ott van ez a baba, aki megszületett, és hogy ilyenkor már ugye elvárás, hogy beinduljanak a hormonok, hogy legyen egy kötődés, hogy nyilvánvalóan mindenki tud arról, hogy vannak körülmények, amik ezt nem teszik lehetővé, de valahogy ezek fölött szemet hunyunk, mert azt gondoljuk, hogy úgy is meg tudod csinálni, csak akarni kell. És mondta, hogy neki sokkal nehezebb volt ezt a részét feldolgozni, hogy ő azt érezte, hogy elbukott, hogy megbukott, hogy az emberek így néznek rá, hogy ő nem érett, nem nőtt föl ehhez a feladathoz, hogy benne nincsen elég felelősség, hogy ezt megcsinálja, holott legbelül ő tudta azt, hogy így van a legnagyobb felelősség.
Hát néha a legnehezebb döntések járnak a legnagyobb megfontolással, mert úgy értem, hogy simán lehet, hogy egy ember racionálisan látja magát, az élethelyzetét, és lehet, hogy belehal 3-4 ebbe a döntésbe. Ezt valahogy az ilyen helyzetekben kiszoktuk hagyni, mármint, hogy amikor megpróbálunk belegondolni egy ilyen helyzetbe, mert azért azt is szögezzük le, hogy ebben a helyzetben csak azt tud belegondolni. Persze. Egyedül, aki benne van.
Igen.
Tehát nekünk véleményünk lehet, de az mind a saját élettapasztalatunkból fakad, meg a saját elveinkből, vagy azokból, amiket annak tartunk.
A saját élethelyzetünkből kiindulva nyilván, hogy én ezt meg tudnám-e csinálni, vagy én ebben a helyzetben hogyan döntöttem volna, de valóban azt nem tudhatjuk.
A felelőtlenség egy ilyen helyzetben szerintem, véleményem szerint, az, amikor az ember nem törődik azzal, hogy mi legyen azzal az élettel, ki majd hamarosan megszületik. Hogyha foglalkozik vele, és örökbefogadó szülőket keres neki, és gondoskodik róla, legalább megpróbál valamennyire gondoskodni, az egy felelősségteljes döntés. Rettenetesen nehéz, meg nyilván nem következmények nélküli, érzelmileg és pszichológiailag, és sehogy. Szerintem egy ember, aki olyan helyzetben van, és mondjuk beszámítható, és így tovább, annak meg kell engedni azt, hogy meghozza ezt a döntést, mert ez az ő döntése, senki másé, mint hogy a következményeket sem más fogja viselni, nem az okoskodók fogják viselni, hanem ő.
Igen, és ez olyannyira érvényes, hogy azt is elmesélte nekem, hogy amikor megszületett a baba, akkor ott volt vele a kórházban, és hogy neki akkor is az volt a nagyon-nagyon fontos dolog, ami a babának az örökbefogadásával kapcsolatban is dolgozott benne, hogy ez a baba ne legyen egyedül. Ugye nyilván akkor az örökbefogadó szülők az első 3 napban, amíg a kórházban voltak, nem voltak még képben, nem voltak ott, és hogy benne nagyon erősen munkálkodott az, hogy csak ne legyen egyedül az a gyerek. És hogy hát sajnos az történt, hogy az ápolónők a kórházban úgy döntöttek, hogy szerintük ennek a lánynak sokkal jobb az érzelmi elszakadás, vagy sokkal könnyebb lesz akkor, hogyha a babát elveszik tőle, és nem adják neki oda.
És miből gondolták egyébként, hogy ez így?
Hát, hogy ez a... Hát, hogyha ő lemondott róla, gondolom, ez ilyen teljesen ilyen egyszerű gondolkodás.
Ha nem kell neki, akkor most se kelljen.
Igen, tehát, hogy akkor nehogy kialakuljon akkor bármiféle götöd. Talán mondta is ezt, hogy valami ilyesmi volt azért, hogy nehogy meggondolja magát. És akkor, hogy elvették a gyereket, és összesen a saját gyerekével töltött 10 percet egyszer, valamilyen vizsgálatra utána ment, és egyszer még 2 percet a védőnőnél.
Pedig hát ilyen helyzetben én úgy tudom, erről a filmet is forgattak, játékfilmet, sikeres játékfilmet, hogy van az a bizonyos 6-7.
Igen.
Amikor ő meggondolhatja magát, tulajdonképpen mindenféle magyarázkodás nélkül dönthet úgy, hogy mégis inkább szeretne azzal a babával élni, szeretné ő fölnevelni. És hát ezt a 6-7-et egyébként azt gondolom, hogy szakemberek találták ki.
Igen.
Tehát ennek nyilván van tudományos, meg mindenféle háttere, hogy miért pont ez a 6-7.
Hát igen, és egyébként itt még csak nem is csak erről van szó, hogy meggondolja magát, vagy a kötődés, hanem hogy amúgy az aranyórát se véletlenül találták ki, hogy megfoghatja, eltölthet időt az anya a gyerekével, akinek 9 hónapig a hasában volt, és hogy csak az ő hangját ismeri meg. És mesélte nekem ez a lány, hogy abban a 10 percben nagyon sírt a baba, amikor odament hozzá, és hogy valamit mondott neki, és hogy elkezdett figyelni meg, hogy abba hagyta a sírást, és hogy abszolút reagált a hangjára. Tehát, hogy tényleg ez a későbbiekben is nyilvánvalóan ez a baba nem fog erre emlékezni, de hogy ezeknek szerintem igenis van lenyomatuk, hogy ebben az első pár napban, vagy pár órában egyedül van ilyenkor a gyerek. És akkor a másik, ami miatt ezt az egészet elkezdtem mondani, hogy én egy picit így tovább gondoltam ezt a dolgot, és hogy ugye ezt a művimeddővé tételt is egy ilyen önrendelkezési jognak gondoljuk, ahogy szerintem helyesen, ahogy az abortuszhoz való jogot is szintén. De valahogy, és azért gondolom ezt, hogy ennek vannak ilyen nagyon erős pro csoportja és pártolói is, viszont az örökbefogadás, az örökbeadás, a saját gyerekednek az örökbeadása, az nem ilyen. Tehát az nem a testet feletti rendelkezés, és tehát, hogy ez nem is egy ilyen feminista dolog, mint amit rá lehet szintén húzni az abortuszra is, meg a művimeddővé tételre is, hanem ezt egyszerűen nem tudják az emberek feldolgozni. Tehát ez érzelmi kérdés, és hogy most nyilván nem azt várnám én sem el, hogy valaki kiálljon és tüntessen, hogy már pedig ne ítéljük el azt, aki örökbe adja a gyerekét, de hogy egy kis érzékenyítés szerintem nagyon fontos lenne, hogy ez az oldal is megszólaljon, soha nem szólal meg ez az oldal, csak az örökbefogadó, csak a védőnő, csak a tegyesz, csak a nevelőszülő, jogosan, mert félnek. Nekem is egyébként úgy adott interjút, hogy az arca nem látszódhat, amit abszolút megértek.
Hát ugye ezeket az inkubátorokat is azért találták ki, amelyek ott vannak a kórházaknál, a legtöbb kórházban, vagy sok kórháznál, hogyha valaki nem akarja a mondott okok miatt a külvilág felé vállalni a döntését, de tragédiát sem szeretne, tehát, mert nem mindenki, nem tudom én, pszichopata, aki le akar mondani a gyerekéről, sőt, a többség nem pszichopata, annak legyen lehetősége elbúcsúzni tőle, és úgy megőrizni az anonimitását, hogy közben a baba se legyen veszélybe. Még egyszer mondom, hogy ez szerintem mindenkinek rettenetesen nehéz helyzet, bármilyen körülmények között is fogant meg az a baba, mert hogy a hormonok mindenkinél működnek, a legtöbb ember emberből van, tehát érzelmei is vannak, és szerintem nagyon messzire vezet, vagy hát nagyon-nagyon sok káros következményekkel járhat az, ha ebben az esetben, mint általában a legtöbb ilyen esetben, csak is az előítéleteinkre hivatkozunk, vagy úgy gondolkodunk egy ilyen helyzetben, hogy mi mit tennénk. Hozzáteszem, ezt se tudjuk megmondani általában, csak esetleg van egy ilyen illúziónk, hogy vannak elképzeléseink erről.
Pontosan ezt akartam én is mondani, hogy empátia, és az, hogy ne akarunk beleszólni más életébe. Próbáljunk már meg a sajátunkkal foglalkozni. Ne akarjuk megfejteni és megérteni másnak az életét, mert szerintem ez tényleg egy olyan helyzet, amit nem lehet. Biztos vagyok benne, hogy nem jó kedvéből mondott le.
Az a lényeg, hogy az a gyerek, aki megszületik, az olyan körülmények közé szülessen, ahol esélye lesz arra, hogy egészséges felnőtt legyen belőle.
Igen, és egyébként minden évben kap is róla fényképet, most már 4 éves a kisfiú, és mondta, hogy azért így látja a közös vonásokat, tehát hogy így hasonlít rá a gyerek, de hogy azt látja, hogy egy iszonyatosan boldog élete van, egy boldog családdal, és hogy én szerintem ez nagyon fontos azokban a nőkben erősíteni, akik meghozzák ezt a döntést, hogy amennyiben ezt látják, ez szerintem egy borzasztó, önfeláldozó döntés. Azzal szemben, hogy mondjuk, ha ő azt érzi, és lehet eznek egy prózai oka, nem kell, hogy anyagi fedezete ne legyen ennek a dolognak, vagy hogy nincsen apja a gyereknek, hanem egyszerűen, ha saját magában azt érzi, hogy neki ez nem fog menni, és valahol máshol boldogabb élete lesz a gyereknek, én nem tartom ördögtől valónak ezt a dolgot, annak ellenére, hogy szerintem, ha én 15 éves koromban teherbe estem volna, de nekem olyanok a körülményeim, tudom, hogy lett volna támogatásom, én biztos vagyok benne, hogy megtartottam volna a gyereket, akármi történik, de én tisztelem és becsülöm azt, aki meg tudja hozni ezt a döntést a saját gyereke érdekében.
Mert ez is tud egy helyes döntés lenni.
És akkor most következzen a hallgatónk, aki ugye levélben keresett meg bennünket, és a saját művi meddővé tételének történetét fogja elmesélni, ami ugye még a 90-es évek előtt, a rendszerváltás előtt történt. Per is lett belőle, és egy törvénymódosítást is bevezettek az ő perének következményeként. Azóta változott a törvény, de még mindig Magyarországon ugye az egyik legszigorúbb Európa szerte a művi meddővé tétel. Erről fogunk most beszélgetni a következő percekben. A következő percekben a férfi meddővé tételről, vagyis a vaszektómiáról fogunk beszélgetni. Egy kedves hallgatón keresett meg bennünket e-mailben, és leírt egy történetet arról, hogy a rendszerváltás előtt fél évtizeddel kérte ezt a műtétet, mert 3 gyerek után már nem szeretett volna több utódot. És akkor innen megkérem, hogy folytassa a történetet. Ugye az alap kiinduló pont ez volt, és milyen akadályokba ütközött. Ugye szándékosan nem mondtam a nevét, mert kérte, hogy ne mondjuk.
Tehát 3 gyerek megvolt, és a különböző akkori fogamzásgátló szerek kicsit erősek voltak, és hallottuk a televízióban Czeisel Endrétől, hogy létezik egy férfiaknak egy műtétje, ami sokkal egyszerűbb és kevesebb következménnyel jár, mint amit a nőknél hasonlóan szoktak elvégezni. És kértük ezt a illetékes kórháztól, akik azt mondták, hogy tiltja a törvény. Akkor még nem volt internet, bementem a Egészségminisztérium portájára, ahol megmutatták a törvényt, én úgy láttam, hogy nem tiltja, és akkor hát bementem a jogi egyetemre, ahol még sose jártam, ahol végül is a polgári jogi tanszéken egy fiatal oktató leültetett és meghallgatott, áthívta a szomszéd szobából a kollégáját, ők Lenkovics Barnabás és Sólyom László voltak, bevállalták, hogy helyettem a pert, egy próbapertnek az anyagát megcsinálják, és ez természetesen ingyenes volt, mert ők nem ügyvédek, és az első fokú tárgyalás, akkor mondom 5 évvel a rendszerváltás előtt egy szabadságpernek tűnt, mert személyhez fűződő jog megsértése, hogy nem engednek rajtam egy műtétet elvégezni. Akkor, hát ez nem, ez csak politikai érdekesség, hogy akkor még ez olyan érdekes volt, hogy megkérték a Budai Központi Kereti Bíróságban a legnagyobb termet, hogy megkérdették a Pesti Jogi Egyetemen ezt a pert, de aztán mivel megtudták, hogy a tárgyalásra szervezkedik a későbbi főpolgármester aki a maoista volt, ezért megijedtek, és csak egy-egy tankört hoztak el. Első fokon elvesztettük a pert, aztán közben ők szóltak, hogy tényleg akarom-e a műtétet, és ajánlottak egy sebészt egy állami kórházban, aki úgy gondolta, hogy nem tiltja a törvény, és megcsinálta.
De ez hogy működött akkor, hogy úgy gondoltam
meg? Demszky Gábor
meg...
volt, aki miatt ők lefújták a nyilvános kérdés.
Hogy működött ez akkor, hogy valaki úgy gondolta, valaki meg nem gondolta úgy? Tehát,
mert
hogy
a törvényben az
írva,
volt, hogy
nem?
A műtétet csak gyógyító megelőző célra lehet, de az, hogy valaki a házastársát akarja egy nagyobb problémától megkímélni, ez nem volt egyértelmű.
Ja, tehát, hogy az indokat nem fogadták el, hogy önök úgy döntöttek, hogy ennek kevesebb kockázata van, mintha egy nő vállalná.
Ez a dimenziója nem szerepelt ennek a beavatkozásnak, gondolom, a törvényben.
Nem volt egyértelmű, és a jogászok fantasztikus keresetet írtak helyettem, 10 oldalon jogi és orvosi példákat a világ minden részéből, és akkor a műtétre tehát elmentünk, és aláírtak egy papírt, hogy vegyem tudomásul vesszük-e, hogy ez nem tutira visszafordítható, és utána ambulánsan úgy megcsinálták, hogy gyalog busszal mentem haza. Na most a másodfokú tárgyalásra azért elmentem harcolni az ügyért, pedig túl voltam a műtéten, ahol már 3 bírónő volt, és szintén elutasították. De később, mivel Lenkovics Barna, de főleg Sólyom László annyi cikket írt erről, és a leghíresebb ma is emlegetett a Valóság című lapban 39 éve megjelent cikk, mit szabad és mit nem címmel, erre a próbaperre alapozta a hosszú okfejtést, miszerint ami nincs tiltva, az szabad. És meg is változtatták, módosították a rendeletet azzal, hogy 40 év fölött akárki, 35 fölött 3 gyerekes, 30 fölött 4 gyerekes férfin vagy nőn elvégezhető államilag és ingyen. Na most én szóltam ugyan ismerősöknek, 3 és 4 gyerekes férfiaknak, de nem rohantak. Később valaki beadta az Alkotmánybírósághoz, hogy miért van korlát, hát 18 év fölött férfi vagy nő, hát az szabadon hagy döntsön, ne függjön az életkortól és a gyerekek számától. És akkor meg is engedték, és onnantól teljesen liberálisan szabad lett a műtét. Később megint valaki tiltakozott, hogy kihal a nemzet, úgyhogy a Gondor Katalin akkori rádióelnök vezetésével fölvonultak a parlament előtt, hogy jaj, mi lesz, pedig egy évben 7 férfi kérte ezt összesen, amikor a legliberálisabb volt.
Ez melyik időszak? Ez már a 90-es évek?
Bőven.
Ez az időszak?
Bőven vagy később, nem tudom, hát uh-huh. Nem vagyok jogász. A lényeg, hogy ez a műtét nagyon egyszerű, és amit senki nem tud, és ezt meg lehet próbálni ismerősöktől megkérdezni, még az orvosok nagy része sem, mivel jár egy ilyen műtét a férfinak a műtét után, mi működik, mi nem, hogy mi történik.
Én utána olvastam, és azért most már elég részletes leírások vannak az interneten, az lehet, hogy az emberek nem tudnak róla.
Hát te mielőtt elolvasta volna, tudta-e?
Dehogy tudtam, azért olvastam el, mert kíváncsi volt alapvetően, hogy az egész hogyan működik.
Én sem tudom egyáltalán.
Igen, és gondolom, hogy amikor ön elvégeztette ezt a műtétet, akkor aztán meg pláne nem is mondtak semmit arról, hogy mi lehet a következmény, vagy azért az orvos tájékoztatta, hogy mire számíthat? Vagy van-e kockázat?
Persze, mi tudtuk, de mondom, az az érdekes, hogy ez azért lenne jó köztudatba terjeszteni. Nem kell attól félni, hogy eztől a demográfiai számok változnak, mert azok amúgy is változnak. Itt ez egy szűk réteget érinthet. Ugye külföldön a híres emberek is elvégeztetik, férfiak azért, hogy ne fogják rájuk, hogy övék a gyerek. hanem gondoljunk arra, hogy ahol már van egy nagyon sok gyerek, 9 gyerek mondjuk, akkor lehet, hogy a 10. nem tudják vállalni anyagilag, hogy ők is tudnának erről. De erről még a diplomások se tudnak, mondom, gyógyszerészek se, és orvosok se, ha azok nem urológusok, vagy nőgyógyászok, de én már sebész, idős sebészsel is beszéltem, akinek gőze nem volt róla, hogy mi történik. Hát akkor áruljuk el a hallgatóknak.
Ezt akarom, mondja el, hogy mi történik.
Mindenki tudja, hogy elkötnek, vagy elvágnak egy vezetéket, illetve kettőt jobbról és balról, de jobbról és balról nem egy, hanem két-két vezeték megy. És amit elvágnak, az csak az eszenciát szállítja, a 10%-ot, tehát utána minden működik, mondhatom így 77 évesen, hogy tehát van merevedés, és van ejakuláció, csak hiányzik belőle az a pici, amiből baba is születhetne.
Tehát az élvezeti faktoron sem változtat. Ezt is az élvezetem nem változtat, tehát orgazmusa is
annyira
van.
Annyira nem, hogy mivel nincsenek gátlások, ezért majdnem, hogy fokozottabb a házaspárok között a nem élet. Nem kell félni, és semmi következménye nincs. És mondom, azért kéne elsősorban tudni, hogy aki nem tud, vagy valamiért, az válassza ezt a módszert. Nem sokan lesznek, ha elterjed az ismeret, akkor se. De még mindig könnyebb, mert a nőkön el szokták végezni, majdnem, hogy titokban voltak is erről híres történetek, főleg Szlovákiában, hogy nem annyira szőke hölgyeken a szülésnél a tudtuk nélkül is elvégezték, de a nőknél ez komplikáltabb, és több következménye jár. Itt nincs semmi következmény. Na most elvileg vissza is állítható, de nem 100%-ban, ezért iratták alá velünk ezt a papírt, hogy...
Mert hogy nem biztos, hogy visszaállítható, vagy nem teljesen állítható vissza?
Nem biztos, hogy visszaállítható.
Nem biztos.
És... De akkor még nem voltak spermabankok, tehát ma már ez is megoldható, hogyha valakinek valami családi tragédia, vagy bármi történik, akkor el tudja tenni, hogyha kell később.
Egy olyan társadalomban, ahol alapvetően a mai napig is az a hozzáállás a többségnek, hogy a védekezés a nő feladata, és ezt nap mint nap halljuk, és ugye politikusok is beszélnek erről. Akkoriban, amikor ön kezdeményezte, hogy akkor 85-ben ezt a műtétet, hogyan fogadták az emberek, vagy nem kapott-e támadást, vagy megjegyzéseket, hogy hát mégis
hát nem titkoltuk
ezt?
Mi ezt végül is. De hát nem, tényleg nem tudtunk erről sokat, mert csak ez az egy tévéműsor volt, ahol sőt a másodfokú tárgyaláson már a Zeiselnek a kolléganője ott volt, mert ő külföldön volt, és most így visszatérek erre a perre, és a Lenkovics Barna meg a feleségem volt a közönség, meg a Zeiszel kolléganője, és akkor hát elkezdték felolvasni az elutasítás indokolását, és akkor mondta Lenkovics Barnabás, hogy feleségemnek, hogy nincs-e valami táskája vagy kabátja, nincs, az, hogy akkor menjen, aztán csapja rájuk az ajtót, azt a 4 méteres nagy ajtót az indokolás közben. És ennek a témának volt egy eléggé forgalmas fóruma is az Indexen talán. Beszámoltak arról, hogy azóta már, ezt nem tudom, esetleg utána kellene nézni, hogy ingyenes-e még Magyarországon, félek, hogy nem. És ilyen 70-80 ezer forint. Lényeg az, hogy Szlovákiába és Ausztriába mennek azok, akik elszántak, és ezt kérik. Tehát most lehet ilyen műtétet kérni, de ismét korlátokkal, életkor meg gyerekszám miatt, ahogy az eredetileg volt, amikor ezt megengedték először. Utána liberalizálták, és utána megint most korlátok.
És akkor most ki kell menni külföldre, hogyha valaki...
Nem, itthon is elvizik,
akar, itthon is
valószínű pénzért, Nyilván ennek a műtétnek lehet orvosi indoka is, akkor lehet, hogy ingyenes.
Én még mindjárt visszatérünk erre, mert én ki is mentettem magamnak egy leírást erről, meg a törvényi szabályozásról, de egy pillanatra térjünk már vissza erre a kérdésre, hogy én arra gondoltam, hogy az emberektől, az ismerősöktől milyen reakciókat kaptak ezzel kapcsolatban?
Hát annyi, hogy nem ment el, akinek már volt 3 vagy 4 gyereke, nem férfiak ettől félnek, meg, vagy nem biztos csak egymásban, vagy a családban. Illetve a másik az, amit mondom, amit kapásból mindenki reagál, hogy nem tudják, hogy milyen következménye lesz.
Tehát aggódnak.
Tessék?
De aggódnak alapvetően.
Persze, hát a tájékozatlanság miatt. Hát a műtét után egy héttel varadszedés volt, és megkérdezte az orvosnak, kipróbálták? Nyugodtan vallják be, hogy működik, vagy nem. Tehát, hogy, de akkor a műtét, a vágás az eleve a lágyékban volt, tehát följebb, és most úgy tudom, hogy a herezacskón vágnak. De egy mondom, ambulánsan.
Hát, igen, itt azt írják, hogy járóbeteg rendeléssel megoldható az a műtét, igen. És hogy Magyarországon a vaszektómiát művi meddővé tételként azzal együtt szabályozzák. A jelenleg érvényes szabályozás szerint egészségügyileg indokolt esetben 18. életévét betöltött személy egészségügyi okokból kérelmezheti a vaszektómia elvégzését. Sőt, kivételes esetben cselekvőképtelen kiskorún is elvégezhető a beavatkozás. Családtervezési indok esetében, amiben nincs egészségügyi indikáció, abban az esetben csak a 40. életév betöltése, illetve 3 vér szerinti gyermek születését követően kérelmezhető a vaszektómia. Vérszerinti gyermekek születési anyakönyvi kivonatából kell ezt megállapítani. Tehát igen, itt azt is írja, hogy a jelenleg érvényes szabályozás szerint a kérelmet közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell előterjeszteni a beavatkozás elvégzésére jogosult intézménynél. Tehát, hogy azért...
Ebből nem derül ki, hogy aki feltételnek megfelel, az vajon ingyen.
Az nem, igen, annak kapja. Nem sikerült, azt próbáltam most közben utána olvasni.
Inkább egy urológust kéne megkérdezni, csak elfejtettem utána járni.
Igen, de az biztos, hogy nem egy olyan egyszerű dolog, hogy az ember besétál egy orvoshoz, és azt mondja, hogy ezt szeretné, hanem mindenféle feltételei
vannak. Lehet, hogy az orvos leírja azt az egy mondatot, hogy van indikáció, van oka, orvosilag indokolt. Lehet, hogy megteszik, nem tudom.
Olyan esetleg volt a közvetlen környezetében, akit mondjuk, ha nem is meggyőzött erről a beavatkozásról, de mondjuk érdeklődött, és az ön esetének a hatására ő is elvégeztette?
Hát vagy? Akkor még elég fiatalok voltunk, tehát 3-4 gyerekes barátunk nem nagyon volt, de volt, de nem haraptak rá a témára.
És ő esetleg ismer, most ezt a kifejezést használom, sorstársakat az országban?
Nem. Hát ezen az Index fórumon, nem tudom, ez a tudomány rovatban, nem tudom, hol volt, mostanában nem láttam, vagy nem kerestem rá, ott én is hozzászóltam, elmesélve ezt az előzményt. Ott voltak, akik beszámoltak erről, hogy elvégeztették, és külföldön főleg mondom, amikor utoljára láttam, akkor ez a Szlovákia és főleg Ausztria volt.
És arról esetleg tud valamit, hogy mert ugye szoktuk említeni, vagy említette ön is a környező országokat, hogy külföldön mi a gyakorlat, hogy ott sokkal inkább élnek ezzel a lehetőség, vagy tudnak ezzel a lehetőséggel élni, vagy sem?
Nem tudok, de hát tudjuk, hogy Amerikában azért ez elég gyakori. Hát ezt a nincs meg nekem az a maga a kereset, amit a jogászok írtak, de abban nagyon néhány érdekes történet volt, mert most egy műtét után figyelmeztetik a beteget, pácienst, a férfit, hogy várjon egy kicsit, mert még lehet, hogy lesz, nem ürült ki teljesen, és még lehet bele probléma, vagy gyerek, és leírt egy olyan történetet a Sólyom László, hogy valaki nem figyelmeztette erre a betegét, és gyerek született, úgyhogy az orvos fizette a 20 évig a gyerektartást. Ilyen sztorikkal volt el ez a 10 oldal, amit hát helyettem írtak.
Azt írják, hogy ugyanúgy a nőkre és a férfiakra is érvényes ez, tehát ugye egy kategórián belül kezelik a női és férfi meddővétételt, hogy csak orvos indikáció alapján vehető térítésmentesen igénybe a szolgáltatás. Tehát, hogy csak azért, hogy fogamzásgát lesz céljából, azért nem.
Na most, hogy miért nem közismert ez az gyakorlatilag egy mondat, hogy mi történik a férfi a műtét után. Miért nem köztudott? Hát, lehet, hogy azért, mert akkor kevesebb abortusz lenne az orvosoknak, mint feladat, meg kevesebb fogamzásgátló is fogyna.
És ebben egy ilyen férfiúi büszkeség nem játszhat ön szerint szerepet? Mert azért...
De, hát nem, azért mondom, hogy indokolatlan volt, amikor felvonultak itt celibátus alatt levő papok, hogy jaj, kihal a nemzet, hát ők is tehetnének elvileg róla, hogy többen legyünk. És nem volt indokolt akkor se, amikor liberális volt ez, és szabad volt 18 év fölött férfiak és nőknek egyaránt ezt elvégeztetni. Tehát akkor sem mentek, mondom, tucatnyi férfi se vetette magát évente országosan alá. Most meg ugye ő miattuk, mert ez a bizonyos politikai irány olyan erős volt már akkor is, amikor ezt szigorították, hogy most, ahogy ebből érezhető, nem nagyon veszik ezt igénybe itthon. Meg amúgy se, mert nem ismert. Tehát ez kéne, és ha belegondolunk a női lapok, amik a legnagyobb példányszámú magazinok ma Magyarországon vagy régóta, egy szót se írnak erről soha. Soha is, és hát ezért is vettem részt annak idén is abban a fórumban, meg máshol is azért terjesztem az igét, mert tudni kell annak, aki nem tudja vállalni a következő gyereket, vagy nem akarja.
Tehát akkor elsősorban információ, felvilágosítás, és akkor egy ebből következő szemléletváltás az, ami, vagy hát a szemléletváltás, ez egy összetettebb kérdés, nem csak ebből következik, de ez az, amire szükség volt.
És nem kell félni, hogy most jaj, milyen sokan mennek el. Nem, nem fognak. Épp abból kiindul, vagy a férfiak azért, hát jaj, ki tudja, mi lesz az ő házasságukkal, mert azért az 50%-os válási arány az nem kis szám. És nyugodtan újra lehetne akár a liberalizálást kezdeményezni.
Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és örülök, hogy beszélhettünk erről a témáról, mert valóban nagyon keveset lehet róla hallani.
Köszönjük szépen.
Az Unisex hírei következnek. A nők nem hiányoznak teljesen a közéletből és a politikából, csak gyakran láthatatlanok. Különösen igaz ez a magyar politikai környezetben, amely erősen férfi központú, és ahol a nőket a média is sokszor a hagyományos, gondoskodó szerepben láttatja, míg a férfiakat határozott vezetőként ábrázolja. A közvélemény szerint pedig nem azért van kevés meghatározó nő a politikában, mert a társadalom alkalmatlannak gondolja őket a feladatra, hanem mert a macsó kultúra és a szexista közeg nem elég befogadó ehhez. Egyebek mellett ezek derültek ki abból az átfogó kutatásból, amelyet a 21 kutatóközpont készített. A reprezentatív kérdőíves közvélemény kutatás során rákérdeztek többek között arra, hogy a férfiakat alkalmasabbnak tartják-e a vezetői szerepekre, mint a nőket. A válaszadók 57%-a inkább vagy egyáltalán nem ért egyet ezzel az állítással, míg minden ötödik kitöltő egyetértését fejezte ki. A válaszadók többsége a nőket érzelmesebbnek, a férfiakat racionálisabbnak tartja a másik nemnél. A kitöltők 45%-a szerint a nők hajlamosabbak érzelmi alapon dönteni, 41% látja úgy, hogy a férfiak hajlamosabbak racionálisabban dönteni a nőknél. 100 000 rubelt fizetnek az orosz diáklányoknak, ha szülnek. Januártól legalább 11 oroszországi régióban 100 000 rubelt, átszámolva 360 000 forintot kapnak a fiatal orosz nők, ha gyereket szülnek. A jogosultsági feltételek régiónként eltérnek, de az mindenhol elvárás, hogy a leendő anyák 18-25 éves, nappali tagazatos diákok legyenek.
Az észak-oroszországi Karélia köztársaság jelentette be elsőként ezt az intézkedést még a nyáron, hozzátéve, hogy a halva született gyerekek után nem fizetnek. Az orosz nőkön egyre nagyobb a nyomás, hogy több gyereket vállaljanak. Az orosz hatóságok eddig betiltották a gyermekmentes életmódot, mint szélsőséges ideológiát. Törvénytelenné minősítették az abortuszra kényszerítést, ide a meggyőzés, megvesztegetés, csalás, zsarolás vagy munkahelyi nyomásgyakorlás tartozik, és kiterjesztették a szövetségi állami anyasági támogatásokat is. A tálibok bezáratnak minden nőket foglalkoztató civil szervezetet Afganisztánban. Illetve mostantól azt is elvárják, hogy az épületeken ne legyenek olyan ablakok, amelyeken keresztül rálátni olyan helyekre, ahol egy nő ülhet vagy állhat. Minden olyan nemzetközi és belföldi civil szervezetnek be kell zárnia Afganisztánban, amelynek vannak női munkatársai. December elején az ENSZ biztonsági tanácsa arról értesült, hogy egyre több afgán női segélymunkást akadályoznak meg a munkavégzésben, annak ellenére, hogy továbbra is rengeteg humanitárius segítségre van szükségük. A tálibok tagadják, hogy akadályoznák a segélyszervezetek munkáját, vagy beavatkoznának tevékenységeikbe. Folyamatosan csorbulnak a nők jogai az országban, már korábban is megtiltották számos munkahely betöltését, és a legtöbb nyilvános térről is kitiltották a nőket, valamint a hatodik osztály után az oktatásban sem vehetnek részt. A bejelentés két évvel azután érkezett, hogy a tálibok hatalom átvételük után arra utasították a civil szervezeteket, hogy függesszék fel az afgán nők alkalmazását, arra hivatkozva, hogy állítólag nem viselik megfelelően az iszlám fejkendőt. A tálibok 3 éves uralma közel 1,5 millió lányt gátolt meg abban, hogy középfokú oktatásban részesüljön, ami 2 évtizednyi folyamatos fejlődést törölt el Afganisztánban, jelentette ki az ENSZ kulturális ügynöksége. Az egyre nagyobb arányú lemorzsolódás gyermekmunkához és korai házassághoz vezethet. Afganisztánban legalább 1,5 millió lánytól megtagadták a középfokú oktatáshoz való hozzáférést, mióta a tálibok 2021-ben visszatértek a hatalomba, és ezzel egy egész generáció jövője került veszélybe, közölte az UNESCO. Az általános iskolai oktatáshoz való hozzáférés is jelentősen visszaesett, 1,1 millióval kevesebb lány és fiú jár iskolába, mint korábban, olvasható a szervezet közleményében. Lesújtó statisztika, Európában, Magyarországon a legmagasabb a bántalmazott nők aránya. Hazánkban 1 évtized után először tette közé reprezentatív felmérést, mely a bántalmazott nők arányáról ad tájékoztatást. A nagyszabású kutatásban Európa szerte 115 ezer nő vett részt, vagyis kijelenthető, hogy ez a valaha készült legalaposabb felmérés a nők elleni erőszakkal kapcsolatban. Az adatok különösen akkor lelombozóak, ha Magyarországra szűkítjük a fókuszt. Európai viszonylatban egyértelműen a magyar nők szenvednek el legnagyobb arányban lelki vagy fizikai erőszakot, fenyegetést és vagy szexuális erőszakot partnerüktől. Az európai átlag 31,8%, ehhez képest a magyar nők 54,6%-a élt már bántalmazó kapcsolatban. A nők 31,2%-a szenvedett már el fizikai erőszakot vagy fenyegetést a párkapcsolatán kívül, szemben az európai átlag 13,5%-kal. Még ha ezt hozzáveszük a szexuális erőszakot is, a magyar nők 49,1%-a érintett, szemben az európai átlag 30,7%-kal, írja a Patent Egyesület. Eljárást indítottak Iránban egy iráni énekesnő ellen, aki a vállait nem takaró estei ruhában és fedetlen hajjal adott YouTube koncertet. Az iráni hatóságok szerint a koncert nem felelt meg az ország jogi és kulturális normáinak. Iránban a nőknek tilos szólóban énekelniük, valamint nyilvánosan fedetlen hajjal és testrészekkel, az arc és a készfejek kivételével mutatkozniuk. Az iszlám köztársaságban már többször indítottak eljárást művészek és énekesek ellen, és többek között a rezsim elleni propaganda terjesztése miatt vádolták meg, majd ítélték el őket. Nőjogi aktivisták szerint a koncert folytatása annak az ellenállásnak, amelyet iráni nőket csoportja indított az iráni rezsim ellen. A jogvédők szerint 2022-ben és 2023-ban több százan haltak meg, és több 10 000 ember tartóztattak le azok közül, akik a nők jogainak védelmében és a nők jobb életkörülményeiért tüntettek Iránban. A tiltakozások azt követően indultak, hogy egy 22 éves nő meghalt a rendőrség őrizetében, ahova azért került, mert nem viselt hidzsábot.
Köszönjük szépen, hogy most is meghallgattak minket, keressenek minket a különböző platformokon, a YouTube-on, meg a más streaming platformokon, és hallgassák meg a korábbi adásainkat is.
Köszönjük a figyelmet, búcsúzik önöktől a két műsorvezető, Kovács Gellért
és Kerekes Bori. Minden jót, vigyázzanak magukra!
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.